Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 232. adása, én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudács Hubrigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig, ahogy a múltkor is jeleztük, folytatjuk a kötetlen beszélgetésünket annyi kötéssel, hogy nem mit olvastunk, hanem mondjuk mit néztünk az elmúlt időszakban, meg mit hallgattunk, mert ezt rájöttem, hogy a múltkor akartam még arról is beszélni egy pár podcastról, amit hallgattam, és aztán azok kimaradtak. Nem tudom, hogy te hallgattál-e mostanában bármi podcastot, vagy valami érdekeset.
Hát én még csak így nem is néztem szinte semmit, szóval szerintem ezt az adást akár egyedül is felvehetnéd, mert az én kontribúcióm ehhez szabad szemmel látható, az biztos, hogy nem lesz. Ugyanakkor, még mielőtt belefognánk abba, hogy mit néztünk, vagy én esetemben nem néztünk, azt muszáj elmondanom, hogy annyi fejlemény történt az előző adás óta, hogy amikor ugye a könyves élményekről beszéltünk, akkor te említetted Curtis Sittenfeld Romantic Comedy című könyvét, mint ugye itt a egyik kiemelkedő olvasmányt ebben az évben, és én ezen felbuszulva, miután elspoilereztettem magamnak a könyvet, csak hogy tudjam, hogy mibe vágom a fejszímet, azonnyomban el is olvastam, és úristen, azóta nem tudok szabadulni a Curtis Sittenfeld Romantic Comedy-től, szóval itt csak szeretném egyrészt megerősíteni, hogy újabb jótékony hatást fejtettél ki az életemre, másrészt pedig mindenki dobjon el mindent, ami a keze ügyében van, és menjen és olvassa el ezt a könyvet, mert még attól is sokkal jobb, mint ami ennek az elmondásod alapján két héttel ezelőtt képzeltem.
Ó, ennek annyira örülök. Ugye Curtis Sittenfeldnek amúgy is, talán beszéltünk is róla annak idején ugye az Eligible-ről, hogy az mennyire kedveltük, és én annyira vártam, hogy az majd megjelenik esetleg magyarul, mert hát mégiscsak egy Büszkeség és balítélet feldolgozás volt, de ugye ez nem történt meg. Hát ha most ez a romantic comedy, mert most ez eléggé benne van a köztudatban, talán még TikTokra is fölment. Minden esetre egy csomó nyári olvasmány közt is szerepel. Most jelent meg ugye áprilisban valamikor, most eléggé sok helyen ajángatják, úgyhogy hát ha valamelyik magyar kiadó is szemet vet rá, és megjelenteti, mert valóban olyan vicces, okos, meg érzelmes, meg minden. És ugye pont te is, aki mindig azt szoktad mondani, hogy heterok, a romantikus történetekre, hogy még neked is bejött.
Igen, és annyira bejött, hogy én nem szoktam így különösebben elolvasgatni az értékeléseket Goodreads-en, vagy majd legalábbis nem ilyen deep cuts jelleggel, hogy akkor így megnézem, hogy kinek nem. Itt így elkapott a gépszi, amikor megláttam, hogy vannak róla én egy csillagos értékelések, és meg kell nézni, hogy minek nem tetszett, hogy így tudjam, hogy kiket kell még felvennem a listámra, hogy ilyen, ha eljön a forradalom, akkor ők fognak először a fal mellett állni, amilyen nem tetszett nekik ez a könyv, és annyira vicces volt, hogy az bizonyos altesi dolgok verték ki a biztosítékot nagyon sok olvasónál, nem azok az altesi dolgok, amelyekre az emberei romantikus könyvben számítanak. És nekem ez rettentően furcsa volt, és az a párhuzam jutott eszembe, ezt csak azért mesélem el, hogy el tudjátok képzelni, anélkül, hogy elszpoilerezném, hogy itt miről van szó. Én néhány évvel ezelőtt benne voltam egy Facebookos varrós csoportba, csapatrész, vagy a Facebook csoportnak a tagsága az ilyen 99,9%-ban nők voltak, és egyszerűen ilyen nyári időszakban valaki felrakott egy posztot arról, hogy milyen vízhatlan anyagból vart magának egy ilyen kis tárolót arra, hogy ha megy nyaralni, akkor a menstruációs kelyhet ebbe bele tudja rakni, amiről én így a magam egyszerű eszével azt gondoltam, hogy ez milyen jó ötlet, de aztán kiderült, hogy nem, mert ez gyakorlatilag lázadást szított a csoportban, és mindenki ki volt ráakadva, hogy úristen, így hogy mer ilyen dolgokról beszélni. Itt, mint mondom, 99,9% női közönségnek, mint hogy ő hova teszi a menstruációs töltsérét, amikor nem oda teszi, ahova teszi. És így eszembe jutott, bár nem a menstruációról van szó ebben a regényben, hogy hasonló, szerintem teljesen legitim témák jönnek fel is, és ez úgy látszik, hogy 2023-ban ez így az utolsó határ, amiket nem lehet így adresszálni a széles közönség előtt. Viszont nálam ez abszolút pluszpontnak számított. De ne aggódjon senki, tehát így a regénynek a minimális része szól mondjuk a pisilésről, de ez nekem így nagyon megmaradt.
Szóval ugye akkor romantic comedy-t lehet olvasni, és akkor, ha már ilyen komediről meg... van szó, akkor, akkor inkább beszéljünk komédiákról, vagy hát legalábbis azt mondtuk, hogy mindenképp fogunk beszélni ugye a Hannah Gadsby-nek az új önálló estjéről, amit azért tudom, hogy azt megnézted legalább.
És hát romantikus komédia az is, mint kiderült.
Igen, 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 úgyhogy azért egy jó kis összekötés, tehát az is egy romantikus komédia. Az ember mindig úgy gondolja, hogy nem tud újat mutatni, vagy nem is tudom, tehát hogy most mit fog csinálni. Volt ugye a Nanette, ami esetleg a csúcs, akkor utána jött a Douglas, ami szintén zseniális volt, és egészen más volt, mint a Nanette. És akkor most itt van... valami különleges, something special, és tényleg valami más, és valami különleges, mert hát ugye, ahogy be is jelenti, hogy ez a románcról fog szólni, mert az ő életében ugye nagy változások történtek, például ugye nem csak partnerelet, hanem össze is házasodtak a barátnőjével, vagyis hát ugye most már a felesége, és ugye, hogy erről fog szólni, ráadásul a felesége egyben a producere is a show-nak, úgyhogy ilyen családi vállalkozás végül is most már a Hannah Gadsby. A stílusa az továbbra is megmaradt, meg ha végignézi az ember, akkor rájön, hogy megint mennyire zseniálisan van felépítve, ugye hogyan vezeti a nézőket, hogy megvezeti, és akkor a végén ott van az utolsó poén, amit igazából elmondja az elején, hogy mi lesz, de most nem olyan szájbarágosan mondjuk, mint ugye a Douglas elején volt, de itt is igazából kiteríti a kártyákat, mert az elején, hogy miről fog szólni.
Csak elfelejtjük a végére.
Csak elfelejtjük a végére, és tökre meglepődünk, és akkor leesik a tantusz, és akkor hirtelen vége van. De nincsen ilyen, hogy meghalunk, meg, vagy visszatapsoltatja magát, vagy hasonlót, nem, ott vége van, és akkor mindenki dolgozza fel, hogy mi is volt, amit most itt látott, hallott. Én azt hiszem, hogy ez továbbra is zseniális, ráadásul azért kevésbé felzaklató, mint mondjuk ugye a Nanette volt, de azért itt is van néhány eléggé találó, meg odaszurkáló megjegyzés. Egyrészt a világról, meg azokról a nehézségekről, amivel neki folyamatosan ugye mindig is szembe kellett néznie. Számomra, miután ugye meghallgattam tavaly, és nagyon szerettem, megolvastam, tehát ugye párhuzamosan csináltam, mert szerintem zseniális volt hangos könyvben is ugye az életrajza a Hannah Gadsby-nek, és még így is egy csomó minden új volt. Pedig azt hittem, hogy már nem fog tudni újat mondani, de igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő lépése, hogy mit fog ezek után csinálni, mert van valami szerződése a Netflix-el, hogy valami külön műsorokat is fognak gyártani a Netflix számára, szóval úgy tűnik, hogy még egy darabig szerencsénk lesz hozzá.
Ja, hogy te is említetted, hogy a felesége producer, és ugye konkrétan az ő producere, ez így visszatekintve annyira egyértelmű, hogy mi hiányzott eddig az ő életéből. Egy producer, és ugye nem feltétlenül ilyen másodállásban házastársként, de közmeg, tehát hogyha különösen így a Douglasnek a fényében, amiben ugye sokat beszélt az autizmus diagnózisáról, és így általánosságban, hogy ez mit jelent számára, annak a kontextusában, tehát hogy így teljesen egyértelmű, hogy az ő életébe egy teljes munkaidős producer kellett, aki egyengeti az ő útját, és ugye egy pont mondja is, hogy ők a feleségével olyanok, mint a curling, hogy ő a korong, vagy nem is tudom, minek hívják a curlingbe azt a kerek valamit, de gondolom korong, és hogy így a felesége az így kilök, és tologatja, igen, jobbra-balra, ő meg csak így megy, amerre a felesége tologatja, és ez egyrészt tényleg a legtalálóbb metafora az ő kapcsolatukra azok alapján, amiket elmondott. Tehát, hogyha tényleg így az ember szakma szerint választana magának társat, akkor ő telibe találta volna ezt a, vagy ugye a kvíz által ajánlott legmegfelelőbbet választotta ki magának. Tehát ez tökéletes volt, és még így a narratív ív szempontjából is, tehát így a Geno az tökéletesen beleillik abba a történetbe, amit eddig láttunk itt épülni. Jó, mondjuk annyiból nem meglepő, hogy most, mint kiderült, így a Geno olyan szempontból nem új szerzemény, hogy még azelőtt ismerkedtek meg, hogy ugye Nanette-tel berobbant volna, tehát miért éppen még egy pillanattal azelőtt, hogy igazán híres lett volna, de kiváló, úgyhogy remélem, hogy sokáig folytatják az áldásos tevékenységüket. Ami nekem egy kicsit, nem tudom, nekem ez engem tökre emlékeztetett a régi John Mulaney stand-upokra. Ugye John Mulaney még így a elmúlt néhány évben lezajlott drámája előtt, ugye stand-uposként ő mindig ez a wife guy volt, hogy neki mindig állandóan a házassága, meg a felesége, meg a kutyájuk, meg a feleségem ezt mondta, meg azt mondta, volt a témája. És szerintem ez most annyira hasonlított egy ilyen hagyományosabb Mulaney stand-uphoz. Úgyhogy bevallom, igazából nekem így első blikre, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan imádtam, és folyt a könnyen a végére a röhögéstől, kivételesen a röhögéstől, nem a röhögés és sírástól, és attól, hogy Anna Gerzi a lelkemet apró darabokra szaggatja, és utána felgyújtja. Szóval ez most ilyen könnyedebb, frissítőbb sírva röhögés volt. Mégis így a három közül nekem ez volt így a harmadik helyzet egyenlőre. Ugyanakkor az tök jó volt, amikor a végén észrevettem ezt, hogy most akkor az fog jönni, amire tudom, hogy jönni fog, és már az elején tudtam volna, hogy jönni fog, de közben elfelejtettem. És akkor most már mindannyian tudjuk, hogy bár a narratíva szempontjából teljesen valószínűtlen, de az következik, ami következik. Ezt ugye sajnos spoiler nélkül nem lehet elmondani, úgyhogy meg kell elégednetek ezzel a rendkívül béna körülírással. De hogy valahogy ez az egyrészt ez a callback, a másrészt meg a nézők átverése, ez még mindig tökéletes.
És akkor, ha már felhoztad a John Mulaney-t, ugye a John Mulaney-nek is volt egy új specialje, ez a Baby J, ami ugye az elmúlt egy évben, vagy nem is tudom, hogyan csinálta, hogy ugye miután teljesen felfordult az élete, utána ugye elindult, és akkor új önálló show-val, ami egy egészen más típusú show, meg ráadásul tényleg arról szól, hogy ő mindben keresztül az elmúlt egy évben, hogy abszolút ilyen önreflexiós, és egészen más stílus valóban, mint amit eddig megszoktunk tőle, tehát ugye a John Mulaney 2019-20-ban, vagy valahogy így volt, hogy elvált, akkor kiderült ugye a drog problémái, elvonókurára ment, onnan kikerülve pedig aztán új kapcsolata lett, most meg már gyereke is van, de most ilyen teljesen máshol van az élete, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor a csúcson volt, és nagyon nyíltan beszél arról, hogy ilyen mi történt vele, meg az is kiderül, hogy ő folyamatosan, tehát fiatal korától kezdve alkohol és drog problémákkal küzdött. Úgyhogy ez a Baby J az igazából arról szól, hogy mi történt vele, amikor a barátai közbeavatkoztak, hogy most már tényleg aggódunk érted, valamit csinálnod kéne, és elvitetünk egy intézetbe elvonókulára, úgyhogy utána kezdte el ugye összerakni újból az életét, és itt van színpadra állt, és ezt előadta. Mint mondtam, ez kicsit más humor, meg máshonnan közelíti meg, de ahogy ő is mondja az elején, hogy ugye nehéz helyzetben volt, mert hogy az, hogy ő ilyen kedvelt személyiség volt, ilyen wife guy, meg mit tudom én, mindenki úgy érezte, hogy milyen jó pofa, meg aranyos fiú. Ez egy börtön volt, amit egyrészt igyekezett fenntartani, másrészt meg igyekezett kitörni, utána oda vezettek, hogy ugye meg kellett járni a drogávonót, és most egy egészen más irányból közelíti meg az életét. Érdekes, teljesen más volt ez a stand-up, mint a korábbiak, amiket csinált. De szintén ilyen nagyon jól felépített volt, ráadásul volt egy-kettő olyan rész benne, ami érezhetően helyben volt úgymond improvizálva, tehát tényleg ahogy a közönséggel felvette a kapcsolatot, az például szuper jól csinálta most. Korábban talán annyira nem is reagált a közönségre, legalább úgy emlékszem az előző stand-upjaiban, de most itt igen. Úgyhogy nem tudom, hogy te ezt megnézted, de
Nem tudom, egy kicsit, tehát nem akarok egyetlen pálcát törni a John Mulaney felett a történtek miatt, mert nyilván egyrészt semmi közöm hozzá, él a kis életét úgy, ahogy akarja, másrészt meg ugye azért korábban is csak így egy-egy szóval utalgatott rá, hogy ugye neki ez a drog problémája, még ugye a történtek előtt, tehát hogy ez nem új keletű egyáltalán, csak ugye akkor mindig úgy kezelte, hogy ez egy ilyen múltbeli dolog, ami már lezárult. Illetve ugye aztán, amikor azt hiszem a Seth Meyersnél is volt, most már visszatérése után, akkor is beszéltek erről, hogy ugye milyen volt ez az intervenció, amikor ezt talán még a Covid alatt kellett történni, hogy én nagyon, nagyon szétcsapta magát, és akkor itt Zoomon és személyesen a barátai között, és utána jött ez az egész elvonó, stb. Szóval, tehát, hogy abszolút nem arról van szó, hogy én pálcát akarok törni az ő feje felett, mert poklot járhatta meg most is, meg vélhetően korábban is. Nem tudom, én még próbálom eldönteni, hogy most hova teszem az új Mulénét, de mindenképpen meg fogom nézni, mert ha másért nem, én a régi munkáit is mindig annyira szerettem, és kíváncsi vagyok rá, hogy ezekről az azért érezhetően nehezebb témákról hogy fog beszélni, és egyébként azok alapján, amiket mondtál, hogy kicsit olyan, hogyha mondjuk Hannah Gadsby a régi John Mulaney, akkor az új John Mulaney a régi Hannah Gadsby, vagy nem tudom, és így áll helyre az univerzum egyensúlya.
Egyébként egyes részeit talán valamikor az ősszel volt a Saturday Night Live-ban, vagy amikor műsorvezető, vagy tavaly, de minden eset már így a nagy történések után, és akkor egy részéről beszélt, hogy ugye milyen volt megint a Seth Meyersnél is, többször beszélgetett erről, meg most a különböző showkban, amikor kijött a Baby J, egészen nyíltan beszélt arról, meg érdekes, tehát kíváncsi vagyok továbbra is, hogy hova megy John Mulaney, mit csinál majd ezek után is. Nem ide, még akkor ezek után még úgy visszakanyarodnék a hangos dolgokra, arra a pár podcastra, már csak azért is, mert az egyik podcastban én is szerepelek, tehát ezt mindenképp meg kell említenem, hogy a Vagfolt podcastnak most az animációs évada van, és most már lassan a végére érnek, és így egy hónapja körülbelül Neil Gaimannek a Korralányáról, illetve a Korralányból készült ugye animációs filmről volt egy adás, és akkor ott én is vendégeskedtem, úgyhogy egyrészt újraolvastam ugye a Korralányt is, másrészt meg ugye újra megnéztem a filmet, és hát ez továbbra is zseniális, úgyhogy szerintem egy tök jó beszélgetés lett belőle, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom. Meg egyáltalán most ugye a rajzfilmekkel, meg az egyéb igyekeznek tényleg mindenhonnan rajzfilmes témákat előszedni a fiúk, és úgy építették fel az évadot is, hogy világ több részéről is van, meg az animációs stílusoknak is a különböző részeiből is vannak, tehát nem csak Disney az egész évad, sőt, lásd ugye a Coraline is, és alig várom, mert tudom, mert mondták már a Coraline-ban is, hogy lesz majd az Aardmanről is, tehát ugye a Wallace és Gromit és társai, ugye az egyik kedvenc angol stúdióm filmjei közül is lesz majd még valamelyik, amiről beszélgetni fognak, szóval ez egy ilyen tök érdekes évad megint. A másik, ami meg tök érdekes évad, meg már az előző évad is szerintem tök érdekes volt, de egyébként a You Must Remember This podcastnak kb. Mindegyik évada tök érdekes, legalábbis számomra, de most ez az utolsó két évad, és ráadásul ez a mostani évad az igazából két részes lesz, mert hogy ez kiderült, hogy ilyen nagyobb falat. Az előzőben a 80-as évekről, most meg a 90-es évekről van szó, és mindegyiknél a szex és a Hollywood kapcsolatáról, meg a filmek, hogy lett mainstream a szex a Hollywoodban, meg hogy nem, meg mi történt a 80-as években az erotikus filmekkel, ugye akkor volt az első ilyen nagyobb térnyerése a mainstreamben az erotikus filmeknek, úgyhogy van az Erotic 80s, az egy évad volt, és most az Erotic 90s megy, ami valószínűleg két részes lesz, tehát mondjuk most lesz ilyen 10-12 rész, meg azt hiszem, hogy talán ősszel, és hát ugye a Karina Longworth-nál jellemzően nagyon alapos kutatásokat végez a témával kapcsolatban. Ugye az Erotic 80s-ben az úgy volt, hogy minden rész egy év volt talán, és akkor annak a jellemző egy-két filmjéről beszélt, ami ugye a témához kapcsolódik. Most a 90-es években kiderült, hogy ez egy egészen más felosztás kíván, úgyhogy itt témák is vannak, nem csak évek. Tehát most ugye a legutóbbi adásban például a 90-es években megint előjött ez a Lolita téma, ugye, hogy voltak olyan filmek, amikben így a fiatal lányok hogyan viselkednek, és hogyan tudják csábítani, vagy nem elcsábítani a férfiakat, és hogy ki a hibás, meg ki nem a hibás, meg ilyenek, mert ez benne volt akkor a köztudatban is. De volt már szó ugye az elemi ösztönről természetesen, meg a Pretty Woman-ről, úgyhogy ez még azért is jó, mert szerintem ugye a 80-as, 90-es éveknek a filmjeit, ezek most már tényleg olyan filmek, amiket szinte mindenki ismer, aki filmekkel foglalkozik, és mondjuk a velünk egykorú, jó, nem te, de akik szoktak így a filmekkel és Hollywooddal foglalkozni, azok számára ezek a filmek nem ismeretlenek, mert egészen klasszikusoknak számítanak, és nagyon érdekes a hátterük, hogy hogyan alakult ki, hogy mi volt a környezetük politikailag, társadalmilag, mi hívta elő őket, és milyen hatásuk volt ugye ugyanígy az éppen akkori korszellemre. Úgyhogy ez a You Must Remember This Podcast Erotic 80s és most az Erotic 90s sorozata.
Azért azt szerintem azért is külön érdekes, mert most, mintha ilyen nagy reckoning lenne a 90-es évek popkultúrájával kapcsolatban, ugye egy csomó olyan dolog kiderül, mint mondjuk ugye itt az Elemi Ösztön kapcsán, és ugye Sharon Stone-nak talán az év elején, vagy múlt évben voltak ugye olyan nyilatkozatai, ugye ő nem is feltétlenül, tehát hogy ugye azt a híres jelenetet neki azt mondták, hogy ez nem úgy lesz benne a filmbe, nem az látszik, ami látszik, stb. Azért elég sok ilyen sztori volt szerintem mostanában, ami teljesen más és általában nem pozitív megvilágításba helyezi ezeket a klasszikusokat.
Igen, igen, és nagyon érdekes. Tehát pont az Elemi Ösztönös részben egész sokat hivatkozik a Sharon Stone-nak az önéletrajzára, ami talán magyarul is megjelent. Úgyhogy igen, ő is idézget ebből, hogy neki milyen volt a visszaemlékezései, meg az ő véleménye, mi volt erről az egészről. Ja, meg hát ugye most van ez a 90-es éveknek a filmjeit újra feldolgozzák, úgyhogy ezért is kerülnek előtérbe megint ezek a témák. Na jó, akkor átérhetünk a sorozatokra, amiből én rengeteget néztem, ugyanis amikor elkezdődött az év, akkor volt egy kis ilyen olvasási válságom, és elkezdtünk sorozatokat nézni, elkezdtük nézni a Lucifert. Ugye a Lucifer az a magyarul, Lucifer az új világban, ugye a Lucifer az egy olyan alak, akit talán pont Neil Gaiman talált ki, vagy legalábbis az ő Luciferje, ez a Lucifer, akit ő talált ki a Sandmanhez, és aki itt él a Földön, méghozzá ugye a Los Angelesben, és egy nightclubot vezet, mert miért is ne? Mert hát most már elege volt a pokolból, mert az egy szarmunka, sokkal jobban élvezi azt, hogy itt lehet a Földön, és kihasználhatja az embereket, meg a saját hatását az emberekre, ugye ő mindig ki tudja szedni mindenkiből, hogy mi a legtitkosabb vágya, és aztán a Lucifer ilyen tanácsadója lesz egy nyomozónőnek, és akkor X évadon keresztül, ugye 6 évad volt, azt hiszem, erről szól a történet, hogy a Lucifer és a nyomozónő nyomoznak, meg közben előkerülnek mindenféle égi, meg pokoli teremtmények, akik egyrészt azt akarják, hogy a Lucifer térjen vissza a munkájába, másrészt nem akarják, hogy visszatérjen a munkájába, illetve nagy fennforgások vannak pont ezért a mennyekben is, meg itt a Földön is, meg a Föld alatt is, úgyhogy nagyon-nagyon bonyolultá válik egy idő után a sztori, meg nagyon sok szereplőt is mozgat. És ugye a Lucifert azt a Tom Ellis játsza, akit ugye mi mind a ketten a Mirandából ismertünk meg, ahol ott ugye a Mirandának volt a haverja, összejönnek-e, nem jönnek-e össze. És mint Lucifer, annyira jó ez a színész, de tényleg, tehát elviszi tényleg a sót, mert...
Hát mondjuk kénytelen.
Kénytelen, ugyanis annak idején én többször megpróbáltam a Lucifert megnézni, pont a Tom Ellis miatt, meg tudom, hogy láttam belőle részleteket, és hogy mennyire jó volt benne. Amikor csak tud dalra fakad, akkor nagyon, nagyon jó kiejtése, meg hanghordozása van az egész sorozatban, tehát szenzációs, tényleg az embert leveszi a lábáról. Tehát mindig fönnakadtam a partnerén, a nyomozónő, illetve azt, ahogy a rendőrséget megjelenítik ebben a sorozatban, attól én az elején állandóan falra másztam, úgyhogy kb. 2-3 rész után ott hagytam. Tehát úgy éreztem, hogy nem bírom. De most a párommal kezdtük el nézni, és őt ezt kevésbé zavarta, és akkor én pufoghattam közben neki, és így egész jó volt, tehát így végignéztük, mert akkor így volt, hogy közben kiadhattam a frusztrációmat. Aztán később már szerintem a sorozatnak a mozgatói is rájöttek arra, hogy ez a nyomozós rész, tehát a nyomozás és a rendőrség, meg hogy az nem annyira működik, úgyhogy egyre kevésbé volt benne ez, illetve találtak néhány nagyon-nagyon jó mellékszereplőt, akik így elvitték az ő történeteikkel is, meg egyáltalán a szerepükkel is a sorozatot, úgyhogy a végére egészen megkedveltem az egész társaságot, kivéve a nyomozónőt, azt nem. Azt végig nem értettem.
Én ugye még korábban én is nekifutottam többször, én szerintem a közepetájáig el is jutottam, amikor lekitartó voltam, de őszintén szóval ez a borzasztó ripacskodás, amit mindenki csinál abban a sorozatban, És valahol a Tom Ellis is csak neki vicces, meg jól áll, meg róla így el tudja képzelni az ember, hogy képes is valamire, és valóban elviszi a hátán a sorozatot a néhány jobb mellékszereplővel együtt. Mert nekem ettől az összes ször felállt a hátamon. A nyomozónő egyébként szerintem tök olyan, jelentő olyanok, mint amikor van egy sima nyomozós sorozat, nem tudom, olyan helyen kell nyomozniuk, ami egy filmforgatás, és akkor látunk egy kis részt abból, hogy milyen ez a sorozat a sorozatban, mint ugye amikor a Brooklyn Nine-Nine-ban is van ez az epizód, hogy a Nathan Fillion a borzasztóan ripacs nyomozó, és akkor ugye nyilvánvalóan itt ez a minden rettentően nevetségessé van téve. Na, szerintem a nyomozónő ebben a sorozatban olyan, mint amilyen ezek a meta ripacskodások szoktak lenni a más nyomozós sorozatokban, és ez nem is lenne baj, hogyha neki nem az lenne a funkciója a történetben, ami tehát, hogy Lucifer kis tisza szíve érte epekedjen, mert borzasztó és komolyan vehetetlen az egész. Jó, nyilván az egésznek a koncepciója az, hogy ilyen túlságosan over the top legyen és komolyan vehetetlen, de ez a csaj, ez én nem tudom, hogy ő így hogy került oda, és hogy bírta annyi éven keresztül, mint hogy nem cserélték le valakire, mert helyette még az is jobb lett volna, hogyha valamilyen Dallas-os Bobby Alma fordulattal valaki más, mert csóri csaj, rémes.
Igen, tehát ha valakinek igazából Tom Ellisben el lehet gyönyörködni, tényleg a sorozatban feltétlenül eredeti nyelven kell szerintem nézni, mert úgy jön át, és a mellékszereplők közül is jó páran vannak, akik szerintem zseniálisak lettek, tehát például a Démon, a Mezekin, szenzációs a csaj, ő végig, akkor egy idő után a pszichiáter csaj is nagyon, nagyon klassz lesz, meg a Lucifernek a testvére, akinek sose fogom tudni kimondani a nevét, de a fekete angyal. Ők nagyon jó szereplőkké válnak. Úgyhogy így aztán végignéztem, úgyhogy ez nagyon megdobta, úgyhogy snittem, mert átvettem a 300 részt, át megnéztünk idén jelvényt, és ebből mondjuk azt hiszem 90 a Lucifer volt. Ugye menj még a harmadik évad a Ted Lasso-nak, úgyhogy még mindig van előfizetésem az Apple-re, és közben az Apple-nek volt egy pár másik sorozata is, amit ugye végignéztem. Az egyik, amit nagyon-nagyon szerettem, az a Shrinking, a direkt terápia, és az nem véletlenül jött be nekem annyira, mert egyrészt a fele Ted Lasso banda csinálta, tehát például a Brad Goldstein, aki a Ted Lasso-ban egyrészt a Roy Kentet játssza, másrészt meg az egyik írója is a Ted Lasso-nak, ő az egyik írója a Shrinkingnek is, illetve a Jason Segel a másik, aki íróként is és főszereplőként is jegyzi ezt a sorozatot. Ebben a sorozatban a főszereplőnk ugye a Jason Segel játsza James. Egy éve elvesztette a feleségét, és ő amúgy terapeuta, egy éven keresztül így nagyjából a gödör alján volt, és most próbál egy kicsit, most már kikászálódni onnan, és az ő úgymond kapcsolatairól szól egyrészt a munkatársaival, ugye a családjával, mert van egy tini lánya, akit úgymond az elmúlt egy évben eléggé elhanyagolt, pedig hát neki is elég szüksége lett volna arra, hogy miután az anyja meghalt, az apját ne veszítse így el. És aztán, ami még szenzációs benne, az a munkatársai közül a főnökét és mentorát, Paul-t, azt a Harrison Ford játsza, és zseniális ebben a szerepben. Minket az emberek mindig eszébe jut, hogy a Harrison Ford az annyira jó komikus, és olyan kevés igazán jó vígjátékban szerepelt az élete során. És ez egy olyan szerep számára, amiben brillírozik. Egyrészt okos, másrészt nyers, nagyon magának való főnök, akinek megvannak a saját problémái természetesen, mert itt mindenkinek megvannak a saját problémáit, hát nem csak a Jamesnek, de ugye a főnökének is, akinek szintén elég bonyolult a családi helyzete, akkor betegségével is küzdenie kell, amit természetesen nem akar mindenkinek elmondani, mert az ugye a gyengeség jele lenne, úgyhogy ugyanakkor meg igyekszik segíteni a Jamesnek, mert hát a barátja, meg a mentora, és ugye kívülről nagyon úgy tűnik, hogy ő egy nagyon szigorú és szabálykövető ember, de ugyanakkor meg hát a szívében meg ott vannak ezek az emberek, akikkel együtt dolgozik, és szinte családtagok. Például ugye a James is, és van a másik kollégájuk, a Gabriel, aki szintén egy ő meg egy válláson van túl, és igyekszik rendbe tenni magát. A főszereplőnk, a James, az meg ráadásul elkezd olyan utat folytatni a pácienseivel, ahol nem úgy dönt, hogy végez azzal, hogy ő mindig csak meghallgatja a pácienseit, és csak kérdezget, hogy mit gondol, mit kéne tennie, meg ilyenek, hanem megmondja nekik, hogy mit kell tenniük. Illetve megmondja, hogy tényleg, hogy mit gondol, hogy maga ezt csinálja, és ez nem jó, miért nem próbálkozik meg valami mással. Ilyen direktbe megmondja nekik, ezért is gondolom a magyar címe ez lett, hogy direkt terápia, hanem direktbe mondja nekik, hogy mit kéne. Ez kisebb-nagyobb sikerekkel működik a dolog, például az egyik páciensét aztán magához veszi, mert egyszerűen eljutatja odaig, hogy nem lesz hol tartózkodni a srácnak, úgyhogy hogy lakjon nála, de ez természetesen újabb bonyodalom, mert mi az, hogy egy terapeuta a páciensével ilyen szorosra fonja a kapcsolatot, ennek jó vége nem lehet. Úgyhogy nagyon sok ilyen bonyodalom van benne, és annyira jók benne a szereplők. Tehát ugye egyrészt a James, a lánya is nagyon klassz, a lányának a kapcsolata egyrészt a Paul-lal, ugye a Harrison Ford karakterével, másrészt a szomszédjukban van egy házaspár, akik kb. Ugye egy idősek voltak, meg együtt nőttek föl a gyerekeik. Ott már kirepültek a fiúk, ott három fiú volt, ott már kirepültek, úgyhogy az anyuka az egy kicsit ilyen anyáskodik mindenki fölött, mert azért unatkozik otthon, és már előre fél attól, hogy úristen, mi lesz, a férje nem sokára nyugdíjba fog menni, és akkor itt lesznek ketten, és mit fognak csinálni? Biztos megölik egymást. Tehát ilyen teljesen hétköznapi problémák is vannak, meg ugyanakkor ugye itt van ez a másik, ez a nagyobb probléma, hogy van egy barátunk, aki elvesztette a feleségét, és hogy hogyan tudunk rajta segíteni, hogy túllendüljön mindenen. Úgyhogy nagyon jók a karakterek, és úgy veszük, igazából sok mindenről nem szól, csak ezeknek a karaktereknek a kapcsolatáról, meg arról, hogy viselkednek egymással, meg másokkal, meg milyen nehézségekkel küzdenek meg, és hogy tudnak, vagy nem tudnak segíteni a másikon. Úgyhogy nekem nagyon bejött, és tényleg akik így a Ted Lasso-t szeretik, szerintem azoknak is jó szórakozás lehet ez a sorozat, mert úgy körülbelül hasonló a érzékenységű, mint a Ted Lasso. Ja, és a másik, aminek most lett vége pont ugyanígy az Apple-ön, ez a Big Door Prize, a nagy sorshúzás, ami szintén egy ilyen érdekes alaphelyzet, hogy van egy kisváros, ahol egyszer csak megjelenik egy különleges gép, az a neve, hogy Morfó masina, és ha abba bemész, az megmondja neked, hogy mi lenne az életed igazi elrendelése. Life's potential. Lényeg az, hogy kapsz egy kártyát, ami rajta van, hogy minek kéne lenned. Tehát például van, aki azt kapja, hogy hős, vagy az, hogy szupersztár, vagy az, hogy előkelőség. A főszereplőnket a Chris Adaud játsza, és ő például a helyi középiskolában tanár, és míg mindenki olyan kártyát kap, amin valami egészen más van, mint amivel most foglalkozik, tehát például a boltos azt kapja, hogy varázsló, úgyhogy ő teljesen belemegy abba, hogy akkor ő most fel fog lépni, és trükköket mutat be, tehát bűvész lesz belőle, meg hasonló. A Chris Adaud karaktere viszont azt kapja meg, hogy tanár. Úgyhogy ő teljesen kiorakad, hogy ez hülyeség ez a gépednek, semmi értelme. Erről szól, hogy mindenki ebben a kisvárosban a polgármestertől a helyi olasz étterem vezetőjéig, az olasz étterem az, ami zseniális benne egyébként, olyan, hogy van benne egy gondola az étterem közepén, de közben kínai kaját is szolgálnak fel, tehát nyilván, tehát így minden egyben, meg az egyetlen étterem, ami itt van a kis városban. Na mindegy, szóval nagyon jó pufa karakterek vannak ebben is, meg itt is az van, hogy szinte minden rész valaki másról szól, hogy kinek mi volt ugye a cetlién, és hogy ezt ő hogyan értelmezi. Például az igazgatónő az például vesz magának egy herlit, és akkor azzal motorozik, mert neki azt hiszem valami motoros, vagy ilyesmi volt a kártyáján. Akkor igen, van egy srác, aki meg azt kapja, hogy meteorológus, és akkor teljesen beleéli magát, hogy akkor ő ezentúl az iskola rádióba ő olvassa föl az időjárás jelentést, mert hogy akkor most elkezdi érdekelni a meteorológia. Úgyhogy ez is ilyen kis csendes, érdekes, de nagyon vicces történetek vannak benne, és hát ki tudja, hogy hova fog kifutni, mert ugye van egy ilyen cliffhanger, úgymond az első rész végén, hogy akkor most jön a következő szint, és akkor most mi lesz? Most ez a gép, ez micsoda? Mert egy idő után az ember el is felejti, hogy itt arról is van szó, hogy itt van ez a gép, és ez hogy került ide, meg mit akar ez a gép, meg micsoda, mit csinál? Aztán valami lesz belőle, és ki tudja, hogy mi lesz. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy elvileg már berendelték a második évadot is, hogy ez hogyan fog folytatódni.
Amúgy kíváncsi voltam, amikor láttam a listán, hogy ezt felírtad, meg ugye előtte láttam a listán, hogy nézed, mert elolvastam a tartalmát, és nem értettem utána, hogy miről szól. Nem állítom, hogy most már értem, hogy miről szól.
Igazából nem is nagyon lehet érteni, viszont nagyon jók benne a karakterek, tehát már csak azért is érdemes. Tehát egyrészt a Chris Adaud, ez nagyon jól tudja hozni ezt a középkori életválságban lévő családapát, mert itt is arról van szó. Neki nagyon jó így a karaktere, aki így a központi, és mindenkivel van valami kapcsolata, és ő ilyen nagyon szkeptikus ezzel az egésszel kapcsolatban. Ugyanakkor meg valahol mégiscsak el kell ismernie, hogy azért vannak pozitív változásai is ennek a dolognak, hogy itt van ez a gép, és érdekes kártyákat köpöget ki mindenki számára. Ami nagyon, nagyon szerettem benne, nagyon jó pofa volt szerintem benne a fiatalokat, akik képviseli a Chris Adaud karakterének a lánya, és az ő pasia. A srác az annyira klassz volt, szerintem nekem nagyon tetszett. Meg egyáltalán, ugye, mivel középiskolai tanár, egy csomó fiatal van benne, és ő nagyon jól vannak megcsinálva. Érdemes szerintem belepillantani ebbe a sorozatba. Ez olyan kis csendes, tehát tényleg így semmilyen nagy hírverés nincsen körülötte, de érdekes. Ja. És akkor amit nagyon-nagyon sokat néztem, vagyis nem amit, hanem akit.
Na, igen. Ezt így hogy eltemetted a végére? Így erre várok már, mióta, hogy kártyáidat.
Igen, hogy felfedezem a kártyáimat, hogy így beszippantott engem is a Pedro Pascal nevű fekete lyuka az internetnek. És az az igazság, hogy ha úgy vesszük, én egészen más oldalról indultam, tehát ne a Pedro Pascal és dolgai iránt.
Az mindegy, ugyanúgy kötöttél ki.
De ugyanott kötöttem ki, mint mindenki más valóban, hogy megnéztem egy csomó mindent. Saturday Night Live-ban volt februárban, ugye ő vezette, és hát volt néhány annyira zseniális jelenete, hogy elkezdtem utána nézni, hogy ja, nem utána nézni, mert hát ez eddig is tudtam, mert az ember tudja, hogy ki az a Pedro Pascal, és őt láttam is egy csomó filmben már, de úgy igazából nem figyeltem fel rá. Én elkezdtem rajongani, végignézni, amit elérhettem, ugye a filmográfiáját, és ez az egyik első, amit végignéztem, és ami szintén 30 részsel hozzájárult a 300-as listához, az a Narcos volt, ugye a Netflixnek az egyik ilyen első, nagyobb, ilyen presztízses sorozata, még a 2010-es évek közepéről, ami ugye a Kolumbiában, ahogy megpróbálták felszámolni a drogkartelleket, arról szól, és ugye a Pablo Escobarnak az elfogásáról szól, nem elfogták végül is, hanem ugye megölték. Ugye valós történeten alapszik az egész, és ott a két amerikai ügynök közül az egyiket játszotta a Pedro Pascal, a Javier Peña-t, és aztán a harmadik részben pedig már ő volt a főszereplő, mert az első két évadban még a másik ügynök, a Chris Murphy ügynök volt a narrátor is, meg akinek a szemszögéből láttuk az egész történetet, meg hát ő volt az egyike, aki ott is volt a végén, amikor Escobar elbukott. És annyira vicces volt, mert miután megnéztem a sorozatot, utána kb. Egy héttel jöttem rá, hogy jaj, hogy azok a mémek, amikor ott ül a Pablo Escobar az üres medencében, meg a kajája előtt ott nagy szomorúan, hogy vár valamire, azok ebből a sorozatból vannak. Egyébként szenzációs volt az a színész, aki magát az Escobart játszotta.
A Wagner Móra.
Végig spanyol beszélt egyrészt, másrészt ugye folyamatosan keverve volt benne ugye a spanyol és az angol szöveg, és úgy nagyon durva dolgok voltak benne, és valóban a Pedro Pascal egészen kiemelkedő alakítást nyújtott. Hát én nagyon sok mindent nem tudtam erről az időszakáról, az amerikai meg a kolumbiai dolgoknak, és hát nem csodálom, hogy nem tudtam. Most már kicsit többet tudok, mint eddig kellett volna, de hát eléggé kemény dolgok zajlottak le ott. Ha hinni lehet bárminek is, akkor még mindig ezek vannak ott. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes történet volt. Mindenképp, aki ilyen komolyabb, valós történeten alapuló sorozatot szeretne nézni, és még nem láttam, mert így már eléggé későn érkeztem a Narcoshoz, annak nagyon ajánlom. Aztán persze megnéztem a Last of Us-t is, mert amit eleinte nem akartam, mégiscsak valami horror sorozatra gondoltam, de igazából pont jó, persze vannak benne horror elemek, meg tényleg felnőtteknek szól, meg kiderül, ahogy majdnem az összes zombi filmből, meg ilyen zombi történetből, ebből is kiderül, hogy nem is a zombik a legrosszabbak, hanem amikor van egy ilyen világégés, amikor összeomlik minden, akkor az emberek a legrosszabbak, ahogy egymással viselkednek, amiket csinálnak, amit kitalálnak, és megpróbálják lenyomni a másoknak a torkán, vagy éppen ugye létrehozni egy olyan társadalmat, ami esetleg megvédi őket a fertőzéstől, abban sosincs semmi jó. Legalábbis erről szólnak a történetek, és ez mindig olyan ijesztő. Tehát igazából jó, a zombik is ijesztőek, de azt így el lehet viselni, mert hát igen, a zombik azok ilyenek, de az, hogy ahogy az emberek egymással viselkednek, az az, ami sokkal jobban gyomorszájon vágja a nézőt. Ráadásul ugye, ahogy utána én nem ismertem a videójátékot, amin alapul ez a Last of Us, de ahogy elolvastam utána a történetét a videójátéknak is, igazából tényleg szinte mindent átvittek, egy pár dolgot tettek csak hozzá a sorozatba, ami benne volt a videójátékban is, és hogy éppen ugyanolyan egyrészt szívszorító, másrészt meg nagyon megdöbbentő az egész, és hát igen, a végén is egész sokat lehet aztán gondolkodni, hogy most ki cselekedett helyesen, ki nem, és hogy mi lesz a továbbiakban a sorsa a főszereplőinknek, ami nagyon érdekes, mert természetesen én se szoktam mindig ellenállni a spoilereknek, úgyhogy elolvastam természetesen a videójáték további részeinek a történetét. Nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani, hogyha folytatják a tévésorozatot is.
Egyébként még ahhoz kapcsolódom, amit ezzel kapcsolatban az elején mondtál. Ja, múltkor az egy kollégámmal olvastunk egy cikket, amikor ugye egy hónapja körülbelül ugye Szudánban kitört a polgárháború, és akkor a magyar médiában többször volt arról szó, hogy azt a néhány magyart, akik ott voltak Szudánban, azokat hogy hozták haza. Emlékeim szerint éppen a 444 készített egy hosszabb interjút egy nővel, aki kint dolgozott, és ugye amikor beszéltek vele, akkor már ő is hazajött. Ő egy ilyen társasházban lakott, és ahogy elmondta, ott igazából őt is mindenkit meg, hogy az ott lakók, azok ilyen nagyon racionálisan és józanul álltak hozzá az elejétől fogva, mert hogy pont egy ilyen olyan részen laktak, amit a harcokhoz, és akkor az elejétől összefogtak, összegyűjtötték az ott kaját, stb. És akkor látták ki, hogy ugye így mindenkit, aki saját konzulátusa, meg aki, mert elég ilyen nemzetközi lakóközösség volt, hogy ugye mindenkit így egyenként kihozogassanak, a nő volt talán az utolsó, vagy az utolsó előtti, akit kihoztak. Tehát nyilván ez így jó vége lett ennek a történetnek, hát amennyire egy ilyen történetnek jó vége lehet. De hogy az volt benne, az egészen megdöbbentő, hogy pont tudván azt, amiket tudunk egyrészt a valóságban, meg az ilyen történetekből, szinte elképesztő volt, hogy az emberek ugye nem a saját hasznukat nézték, hogy nem kezdtek el harácsolni, hogy akkor én most így magamnak összeszedem az összes ennivalót, összes vizet, akármi, az összes többi meg boldoguljon, ahogy tud, hanem tényleg hideg fejjel beosztottak mindent, a vizet, ennivalót, generátort, stb. Mindenkinek fel legyen töltve a telefonja, és így tovább, mert hát pontosan tudjuk, hogy az ilyen történetek szerintem az idő nagy részében nem így végződnek, hanem mindenki annyira elkezd érthető módon valahol a saját bőre miatt aggódni, hogy ugyan vele, hogy az többi az ott dögöljön meg, ahol van, csak én, ha tudjam menteni magamat, és hogyha még nem is a zombik jönnek, hanem valami kevésbé, nem tudom, science fiction, vagy ilyen nem fantasztikus horror, hanem racionális horror, akkor is hasonlóan működnek ezek a dolgok.
Azért igazából vannak olyan részei is a Pedro Pascal rajongásnak, amik ennél vidámabbak, például ott van a Mandalóri, amit én olyan sokáig elkerültem, mert nem érdekelt, hogy mi történik a Csillagok háborúja univerzumban, de Pedro Pascal mégiscsak rávett, hogy nézzem meg a Mandalorit.
De a Pedro Pascal egy sisakos ember benne. Come on! Ezt még én is tudom.
Mert ugye az bárki eljátszhatja, bárki lehet a páncélba, ő csak a hangot adja hozzá, és erre vannak rajongói teóriák, hogy mikor van ő a páncélba, és mikor van más. Persze azt is lehet tudni, hogy a stuntokat az tényleg más csinálja meg a verekedéseket, de ahogy megy, meg jön, ott biztos, hogy a Pedro Pascal van. És akkor kiderült, hogy ebben nem is a Pedro Pascal tényleg a lényeg, a sisakos fejével, hanem Grogu, azaz Baby Yoda, ilyen agresszíven cuki kis plot device, és hát én teljesen oda lettem érte. Annyira, hogy most már ilyen komfortsorozatom lett a Mandalori, hogyha nincs, nem a Brooklyn Nine-Nine-t nézem, hanem a Mandalorinak bizonyos részeit, amikor Grogu valamit csinál, amikor például az egyik kedvencem különös kapcsolata a hüllőkkel, amikor megeszi valakinek a petéit. Az annyira vicces, az egész rész az nagyon szenzációs. Szóval, és még az is lehet, hogy születésnapomra kaptam egy Baby Yoda bábút. Ráadásul ugye a Mandalori, az nekem mind a három évad tetszett, nagyon sokaknak így a harmadik már nem. Lehet, hogy azért, mert így az egyben néztem meg szinte az egészet. Bár nagyon izgatott voltam, hogy mi lesz az utolsó részben, mert az utolsó előtti rész az ilyen igazi cliffhangerben végződött, és akkor úristen, mi lesz most? De hál' Isten mindenki jól lett. Szóval megnyugtató vége lett a harmadik évadnak is. Plusz volt benne egy rész, amiben Lizzo és Jack Black szerepeltek, tehát ez meg a Christopher Lloyd, tehát egyrészt... Szerintem tök jól van kitalálva ez a Mandalori sorozat. Kicsit ugye a magányos harcos, aki ezt a Pedro Pascal meg csak ilyeneket tud játszani, hogy van valami kis elárvult egyén, akit aztán pátyolgatnia kell, mert ugye ez van a Last of Us-ban is, meg itt a Mandaloriban is, de ez most ilyen menő trópus úgymond, mert végül is a vaják is erről szól. Úgyhogy az, hogy az olyan emberek, akikről nem is gondolnánk, végül is elkezdenek pátyolgatni, szárnyuk alá venni elveszett kis lényeket. Szóval a Mandalori, és akkor még megnéztem a másik csillagháborújás sorozatot, az Andort is, ami viszont nem ilyen vicces meg gyerekeknek szóló, mint a Mandalori, hanem jóval komolyabb. Úgyhogy az is érdekes, meg hát ugye az Andornál ott lehet tudni, hogy mi lesz a vége, mert ugye a Rouge vannak a Zsivány egyesnek a főszereplője, itt is a főszereplő, és ugye azt tudjuk, hogy a Zsivány egyesben mi történik majd vele. De érdekes, ahogy eljut oda, hogy ő főszereplőnk, ez a Cassian Andor, aki mindenfélét csinál az életében, de soha nem gondol arra, hogy ő belőle szabadságharcos legyen, aztán mégis mi viszi oda a kis embereket, hogy valahogy megfogja őket az, hogy egy-egy elképzelés elkötelezettjei legyenek, és beáldozzanak érte egy csomó mindent, harcoljanak a jó ügyért, úgymond. A másik nagyon vicces része még a Pedro Pascalnak, a film, aminek már eleve a címe is szenzációs, a gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya, Unbearable Weight of Massive Talent, ami meg egy ilyen nagyon meta-meta vígjáték, ugyanis arról szól, hogy a Nicolas Cage a főszereplője, aki a Nick Cage-et játsza, egy hollywoodi színészt, aki hát eléggé mindenféle válságban van éppen, hiába voltak nagy szerepei, meg Oscar-díja, tehát igazából saját magát játsza valahogy.
Bocsánat, ezt megkérdeztetem, hogy Jake Peralta írta ezt a filmet?
Nem. Nem, de igen, a Pedro Pascal benne ez a Jake Peralta-szerű karakter, aki rajongója, egy milliárdos, aki rajongolja Nick Cage-nek, és fizet neki egy csomó pénzt, csak hogy eljöjjön a születésnapi bulijára, és akkor ugye a Nick Cage meg elfogadja, mert vészesen szüksége lenne pénzre, meg hát mostanában nincsenek igazán jó filmszerepei, és ugye akkor elutazik Majorkára ehhez a milliárdoshoz, akinek tényleg van egy ilyen Nicolas Cage múzeumot, ahol megveszegette az összes különböző ikonikus kelléket a Nicolas Cage filmjeiből, de még egy igazi Nicolas Cage bábúja is van, és hát persze ennek a milliárdosnak túl azon, hogy ő imádja a Nicolas Cage-et. Titokban írt egy forgatókönyvet is, amit reméli, hogy a Nicolas Cage fog eljátszani, mert direkt neki írt egy szerepet. De a Nick Cage-et meg ráadásul a CIA ráveszi, hogy nyomozzon, mert hogy ez a milliárdosnak vannak zűrös ügyei. A Nicolas Cage kénytelen lesz eljátszani, hogy ő nem csak a Nicolas Cage, de valójában tud olyan akcióhős is lenni, mint amilyen neked megformál a filmekben. Ez egy nagyon vicces film igazából, és tényleg akár Jake Peralta is írhatta volna. Szenzációs a címe, ez a gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya. És ugyan Majorkán játszódik, de a film felénél az embernek feltűnik, hogy hoppá, ez itt van Budapesten. Budapest most már Majorkának is ki tudja magát adni. Jó, nem a tengerparti részek, de amikor már ilyen városokban vannak a kergetőzések, meg eljutnak valami nagykövetségig, na, az már Budapest.
Budapestnek is ez a gigantikus tehetsége, hogy ő bármit el tud játszani.
Meg volt még néhány olyan Pedro Pascal film is, amit jobb, hogyha nem is említünk. Tényleg a Fekete lyuk, azért vannak olyan részei is a dolgainak. Persze a Rosszabb filmekben is legalább az ő karaktere jó volt, esztétikailag adott hozzá valamit a filmhez, úgyhogy nem volt teljes időpocsékolás, hogy megnéztem őket.
Hát legalább akkor helyettem is, mert nekem az a kevés, amit néztem, az is így csalódások volt az egész különböző okokból kifolyólag. A legnagyobb csalódásom az volt, hogy megtaláltam életem sorozatát, ez a 2012-es Smash, vagy Kansza siker, amiben a Christian Borg játszik, meg egy csomó más egyébként ilyen nagy musical színész, még a Leslie Odom Jr., Aaron Burr Sir is benne van, csak ott akkor ő még tánckar. És ugye arról szól, hogy a Christian Borg, illetve a Village Grace Blood Grace egy musical szerző páros, és Marilyn Monroe-ról írnak egy musicalt. És a tragédia ebben az, hogy a első két részt meg tudtam nézni, és rájöttem, ugye, hogy ahogy említettem is, ez az én életem sorozata, és egyszerűen nem tudom a többi részt megnézni, mert nincsen sehol. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szomorú. Amit még tökre váltam, hogy az egyetlen dolog, ami ilyen sorozatos témában lelkesedést váltott ki belőlem, mostanában ez a Next in Fashion, az Exadivatnak a második évad, aminek az első évadát én nagyon-nagyon szerettem. Ez az a Netflixnek egy sorozat, amit a Ten Friends, meg az első évadban még az Alexa Chung modell vezettek, és ugye a világ minden tájáról voltak profi divattervezők, és minden adáson más kihívást, vagy kihívásra kellett nekik ruhákat tervezniük és előállítaniuk. És ugye ez az a fajta reality műsor volt, amiben nincsen dráma, nincsen az, hogy itt furkálódnak, hanem tényleg profik csinálják azt, amiben a legjobbak, olyan, mint a szintén a Netflixnek a Blown Away, az üvegfújós műsora. Tehát ez szerintem a maga nemében az első évad tökéletes volt. Na hát a második évad már annál kevésbé. Itt például valamiért lecserélték az Alexa Chungot, nem is értem, hogy miért a Gigi Hadidra, ami végül is tök mindegy igazából. Viszont ami nagyobb probléma, hogy oké, vélhetően ezt a Covid alatt forgatták, nem is tudtak volna annyira embereket külföldről, vagy a versenyzők közé beválogatni, de még így is, akiket beválogatták, nagy részt ilyen rettentően, nem tudom, középszerűek voltak szerintem, és vagy nem rendelkeztek elég tapasztalattal. Úgyhogy amilyen kreatív és izgalmas volt az első évad, és tényleg elképzelhető volt, hogy ezek az emberek azok, akik a közeljövő divatját fogják formálni. De akik most voltak, szerintem ők csak így a közeljövő Instagramját fogják formálni, ami egy másik dolog. Illetve valahogy teljesen a készítők megbolondultak, és nagyon-nagyon szűk határidők voltak mindig az egyes kihívásokra, ami miatt kb. Senki nem tudta befejezni a kis darabjait, és az imádság meg a ragasztópisztoly tartott össze mindent, ami a nézők számára is tök nyilvánvaló volt, mert azért egy ponton túl nem lehet addig vágni, meg olyan szögekből forgatni folyamatosan, hogy ne látszódjanak ezek a dolgok, de hát nyilvánvalóan ezt így valahogy ki kell magyarázni. Ez pont egyébként a Romantic Comedy-ben is a Sally mondja, hogy mi az a fogás, amikor ez a lampshading, amikor a történetben a maga forgatókönyv elismeri, hogy van egy probléma, de ezt csak így kinyilatkoztatja, de nem oldja meg. hogy a néző ne érezze azt, hogy átvágják, miközben éppen ezzel vágják át. Na és itt az egész ilyen lamp shading volt, mivel mondjuk tök feltűnő volt, hogy befejezetlenek a darabok, a zsűritagok folyamatosan azt mondták, hogy úristen, annyira tetszenek ezek az eldolgozatlan szélek, ezek, hogy foszlik az anyát, ez, hogy annyira eredeti és csodálatos, és annyira felháborító, hogy nyilván ez nem egy ilyen statement, hogy eldolgozatlan szélek vannak, hanem ezeknek a gyökereknek nem volt idejük, hogy beszegjék a ruhákat, és akkor mindennek foszlik a széle. Tehát, hogy ez így teljesen nevetségessé vált az egész, és ami jó volt az első évadban, azt valahogy sikerült kivinni hátra a stúdió mögé, és főbelülni. Úgyhogy ez nekem nagyon nagy csalódás volt. Ez végképp elvette a kedvemet attól, hogy most bármit is akarjak nézni.
Na, hát akkor hát, ha valami lesz még. Majd most megnézed majd a Smigadunnak a második évadát, esetleg. Az is jó volt, egy kicsit más lett a történet, mint az előzőben volt. Mert viszont ezeket a musicaleket, úgymond, amiket itt most felhasználtak, kicsit jobban megismertem. Tehát ugye ez a kabaré, az Annie.
A Chicago.
Ja, igen, a Chicago, meg ilyenek, tehát ezek a sötétebb, meg a Sweeney Todd. Igen, még az is elég jelentősen benne van. Ja, meg a Hair. Igen, tudom, a Hair az neked, de nagyon viccesen van benne, úgyhogy érdemes ezt is megnézni. Na, majd kíváncsi vagyok, hogy az, hogy fog neked tetszeni. A Dalária magyar címen. Na jó, van, szóval ennyi mindent néztünk, vagyis hát főleg én. Akkor így legalább kitöltöttük az adást. És akkor a következő alkalommal pedig visszatérünk a csíkos pöttyös könyvekhez, illetve most egy pöttyös könyv lesz majd soron, ami a Briginek a kedvence volt, a Petrovács Istvánnak a Nevelem a családom. Úgyhogy ezt én még én nem is ismertem, úgyhogy én most fogom majd elolvasni életemben először.
Nagyon izgalmas.
Úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Izgalmas lesz. Igen. Úgyhogy tartsatok majd velünk. Sziasztok!
Sziasztok!